György László, a 100. vezető közgazdászal és Madár István a portfólió vezető elemzője, az Aréna ma esti vendégei. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a témánk alapvetően az, hogy vajon milyen gazdaságpolitika várható a régi új Orbán kormánytól. Idéztünk már néhány dolgot a miniszterelnöktől, hoznék ide még egy idézetet. Ugye a választás után azt mondta, hogy alapvetően demográfiai fókuszú gazdaságpolitikát vagy politikát kormányzást szeretne. Mit jelenthet ez a gyakorlatban, György László? Részben talán kapcsolódhat az adórendszerhez is, amiről beszéltünk a műsorunk első felében.
Azt gondolom, hogy a demográfia, vagy a családalapítás, gyermekvállalás nem csak, és nem elsősorban gazdasági kérdés, hanem egy szellemi-lelki elhatározás, amit az anyagiak tudnak támogatni, és a magyar gazdaságpolitika ebből a szempontból jelentős lépéseket tett. Ha az OECD országokat megnézzük, akkor Angliával versenyezve nálunk a legnagyobb a demográfiai, vagy családalapításra, gyermekvállalásra költött összegek GDP arányos mértéke. Olyan az 5% körül alakul a GDP arányában. De még egyszer hangsúlyozom, hogy itt a gazdaságpolitika majdhogy nem teljesen kimaxolta a lehetőségeit, és itt társadalompolitikai, szemléletbeli változásra van szükség. Érdemes megnézni, hogy a franciák például hogyan érik el, mit csinálnak. Egészen másképpen gondolkodnak a családról, a családi értékekről, és erre bizony 2010 előtt nagyon kevés hangsúly esett abban az értelmezési keretben. De ez a mi beszélgetésünket egy picit meghaladja, hiszen mi mind a ketten Istvánnal közgazdászok vagyunk, és hogyha megengedi szerkesztő, akkor mégiscsak visszamennék még az előző kérdésre, mert úgy érzem az első blokkból, hogy még mindig van köztünk egy olyan különbség, és István majd ezt megerősíti, vagy megcáfolja, hogy én úgy érzem, hogy István azt mondja, hogy a javuló eredmények a szegénység elleni küzdelemben elsősorban annak köszönhetők, hogy beindult a nemzetközi konjunktúra, megérkeztek Magyarországra is a források.
Vagy nagy félre, nem ezt mondom. Azt mondom, hogy ez alapvetően nagyon sok munkaerőpiaci változtatás eredménye, ami 2008-tól 2016-7-ig meghatározták a magyar gazdaságpolitikát, és ez természetesen összefüggött utána azzal valóban, hogy 2010-ben egy munkaerőpiaci mélyponttól indultunk el, amit a nagy világgazdasági válság eredményezett, ami általában még látványosabbat tudott válni az, hogy szabad kapacitások teremtődnek a magyar gazdaságban, dolgozni vágyó emberek százezrei jelennek meg, és valóban találnak is munkát egy föllendülő konjunktúrában. Tehát nem azt akartam mondani, és nem is állítok ilyet, hogy ez a konjunktúra és a külső konjunktúra eredménye, sőt, azt állítom, hogy ez a magyar gazdaság politika végre 20 év szórakozás után több kormányzati ciklus átívelő eredménye, és ez nagyon örömteli folyamat.
György László?
No, én nem látom a kormányzati ciklus sokon átívelő jellegét ennek, hiszen 2008-ban is 200 000 fővel többen dolgoztak, mint 96-ban a foglalkoztatási mélyponton. Azt megelőzte egy nagy konjunktúra, utána ez a 200 000 munkahely eltűnt 2010-ig, és 2010 óta meg van 750 000-rel, statisztikák szerint 750 000-rel több foglalkoztatott a magyar gazdaságban, ebből 100 000 tudható be a közfoglalkoztatásnak, 70 000 fő azoknak, akik Magyarországon vannak regisztrálva és külföldön dolgoznak, és még e fölött van 200 000 fő, vagy 150 000 fő, aki meg 2011 után itt hagyta az országot, mert azóta nyíltak Európa munkaerőpiacai, a nyugati tagállamok 7 év derogációt kértek, mielőtt megnyitották a munkaerőpiacaikat. Bocsánat, csak látom, hogy mondani akartál valamit, István.
Csak azt akartam, hogy ezzel teljesen egyetértek. Valóban ebben az időszakban emelkedett a foglalkoztatottság. Ezeknek a legnagyobb része egyébként, ha kohorszokra bontjuk, akkor az időskorúak foglalkoztatása emelkedett. Elsősorban 50 év fölöttiek foglalkoztatása emelkedett. És erre céloztam akkor, amikor ilyen ciklusokon átnyúló erőfeszítésről beszéltem, hogy ugye 2006-ban sikerült olyan szinten elmenni a falig, és annyira falnak vezetni az egész országot, hogy egyszerűen nem lehetett megtenni azt, hogy ne induljon el valami gondolkodás arról, hogy hogyan legyen több dolgozó és kevesebb eltartott, és például az elmúlt egy-két év foglalkoztatás bővülése, az például már a nyugdíjkorhatár effektív emelkedésének az eredménye, és ezt a nyugdíjkorhatár emelést az előző kormányzat, 2010 előtti kormányzat határozta meg, és én most nem akarok senkit mosani, sőt általában is nem szeretem ezt a médics kérdést, hogy ki hova és kinek mennyi az érdeme, és miért van ez így, ez szerintem egy kicsit egészségtelen Magyarországon, csak azt akartam jelezni, hogy itt valóban van legalább ennek legalább örülünk, mert nagyon kevés ilyen van sajnos Magyarországon, amikor valóban végre egyszer fölnézett mindenki, a teljes magyar politika elit, és eldöntötte, hogy mindenféle politikai korlátok és népszerűségvesztés ellenére megcsinálja ezeket a lépéseket, ugye, hogy akkor párhuzamot mondjunk, ugye annak idején az Orbán kormány sok tüntetéssel nézett szembe azért, mert a korkedvezményes nyugdíjazás rendszerét elkezdte módszeresen, szisztematikusan kiirtani a magyar rendszerből, nagyon helyesen, mert annak egy jó része teljesen indokolatlan volt, még akkor is, ha tudom, hogy ez nem népszerű dolog, de nem jó 48 évesen nyugdíjba küldeni az egészséges embereinket. Tehát, hogy látszik, hogy ez valóban ez megtörtént, ez a fordulat, és hívhatjuk ezt munkalapú társadalomnak, vagy akármilyen más marketing kifejezéssel, de az a lényege, hogy valóban a magyar gazdaságnak ma az elsősleges sikerét én a munkaerőpiaci fordulatban látom. Szerintem ebben nagyjából egyetértettünk. Most az, hogy ez az adópolitika mennyit segített, vagy átott, az egy másik kérdés.
György László?
Nem szeretem én sem a méricskélést, és azt vitatni, hogy mi kinek az érdeme, de azért én nem lettem volna Matolcsy György helyében 2011-ben, meg 2014-ben sem. Most arról beszélünk, hogy akkor a matolcsizmus pejoratív jelző volt, most arról beszélünk, hogy Matolcsy György és az ő gazdaságpolitikája mentén végrehajtottunk a magyar gazdaságpolitikában, most végrehajtottunk alatt Király többesben a magyar közgazdász közösséget, akik végül szerintem beálltak és támogatják sok mindenben ezt a gazdaságpolitikát, 13 fordulatot, és most megpróbáljuk együtt a versenyképességi fordulatot is megvalósítani. És nem a foglalkoztatás volt szerintem a legnagyobb fordulat az elmúlt 8 évben, hanem a tőke és a munkajövedelmekben megmutatkozó fordulat. A elnézést talán túl sokat említem a könyvemet, de a könyvem előszóval a Dean Baker írta. Az a Dean Baker, aki a Center for Economic and Policy Research-nek az igazgatója Washington DC-ben. És azt mondta, hogy az egyik legnagyobb probléma ma a világban az, hogy az elmúlt 40 évben a gazdaságpolitikai játékszabályainak átalakulása miatt a munkavállalók egyre kevesebbet kapnak készhez abból, amit megtermelnek, aránytalanul keveset. Az Egyesült Államokban megmutatták, hogy a második világháború után a 70-es évek közepéig 80-90%-kal növekedtek a bérek, amennyivel a munkatermelékenysége is. Azóta növekedett közel 80%-kal a munkatermelékenysége, a bérek pedig csak 8%-kal. És a nagy fordulat igazából abban mutatkozik, hogy attól a globális felső 10 000-től, akik ezzel az átalakulással, ezzel a 70-es évek elejére jellemző gazdaságpolitikai átalakulással jól jártak, és nem azért jártak jól, mert hogy nagyon jól tették volna a dolgokat, jól tették a dolgokat, de ezen kívül jól tették a lobbizásban is, és a gazdaságpolitikai játékszabályainak átalakításában is a dolgukat. És ezt változtatta meg, ehhez mert hozzányúlni a magyar gazdaságpolitika 2011 után, és a GDP 3%-át átcsoportosítja a munkából élők felé. És a kérdésére visszacsatolva, demográfiai fordulat és 2018 után demográfia vagy családközpontú, családalapú gazdaságpolitika lesz Magyarországon. Egyszer már mondtam ezt, viszonyulhatunk ehhez. Lehet, hogy növekedett az alacsonyabb keresetőeknek az adóterhelése Magyarországon. A magyar gazdaságpolitikának az a stratégiai célja, hogy kívülről ez egy olyan rendszernek nézzen ki, hogyha a keresetekre rakódó adóterheket nézzük, akkor rá kell néznem csak az OECD-nek a tax wedge-ére, az adóéket mérő számítására, és azt tudom mondani, hogy Magyarországon az adóik 43% 2018-ban, és az állam 100 forintnyi munkaerő költségből 43 forintot von el minden más változatlansága mellett. Ha valaki minimál béren élőként gyermeket vállal, akkor meg csak 10%-ot von el, és akkor nagyon alacsony, vagy éppen le tud nullázódni a teljes adóterhelése, mert erre a család alapú, vagy demográfia alapú, ki hogyan szereti gazdaságpolitika, gyermekvállalást ösztönző gazdaságpolitika lehetőséget teremt. És még egy szó elhangzott, hogy a Gini mutató Magyarországon növekedett, konjunktúrában sajnos majdhogy nem mindenhol mindig növekszik a Gini mutató, az egyik legalacsonyabbak közé tartozik Magyarországon még mindig Európában a Gini mutató értéke. Inkább azt tartanám eredménynek, hogy a válságban természetesen csökkenő Gini mutató konjunktúra idején történő növekedését sikerült megfékezni, többek között például a minimál béremeléssel, és akkor már előre mutatunk megint csak, hiszen született egy szociális partnerségi megállapodás, 2022-ig a minimálbér tovább fog emelkedni. amennyiben erre lehetőség van, és a gazdaságpolitika mozgásteret biztosít, még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy a munkaadók érdekében is érdemes ezen újra elgondolkodni, hogy akár nagyobb ütemben is növekedhet a minimálbér, mint évi 6%-kal.
Többször emlegetjük a versenyképességet, és Orbán Viktor is beszélt arról még a választások előtt, hogy a versenyképességet erősíteni kell, javítani kell, és hát fenntarthatóvá kell tenni. Ez nyilván legalább két pont. Nézzük azt, hogy a versenyképességünk mennyivel javult vagy erősödött, illetve mennyivel változhat a következő években. Madár István, hogy látja ezt?
Ugye az a baj, hogy a versenyképességet azt nem tudjuk mérni. Vannak ugyan versenyképességi listák, de ezeknek mindenféle módszertani problémáik vannak. Összességében, mivel azért nagyon sok mindent megpróbálnak megmérni, ezért talán azért óvatosan legalább azt elmondhatjuk, hogyha ezeken a versenyképességi listákon hátrafele haladunk, már pedig az utóbbi időben ugye hátrafele haladtunk, akkor valószínűleg nem javult a versenyképességünk. Ezt a képet erősíti az is, hogy a termelékenységünk még az egyébként említett összetételhatástól függetlenül is, tehát attól ha azt kiszűrjük, hogy valóban alacsony képzettségű, alacsony jövedelmű emberek tudtak belépni elsősorban a munkaerőpiacra, akik korábban nem volt erre lehetőségük. Ha ezt kiszűrjük, és ezt a fajta összetétel hatást nem figyeljük, akkor is a termelékenység bővülésünk rendkívül alacsony, és hogyha figyelembe veszük azt, hogy közben a régió országaiban mi történt, akkor pedig nemzetközi összevetésben is kifejezetten gyenge ez a versenyképesség bővülés. Ezt mindenképpen növelni kell. A nagy kérdés az, hogy hogyan. Valóban van rá nagyon sok ötlet, lehetőség, ugye ez egy nagyon komplex kérdéskör. Én alapvetően azért azt gondolom, hogy nagyon nagy vonalakban, nélkül, hogy elkezdenek nagyon belemenni mélyen szakpolitikákba, azért ma azt gondoljuk, hogy a nemzetek sikerességét elsősorban a humán erőbe történő befektetés segíti. A humán erőbe történő befektetés pedig azt jelenti, hogy sokat és okosan és hatékonyan költsünk el, elsősorban oktatásra és egészségügyre, hogy az embereknek a tudását növeljük, illetve azt az időt és azt a lehetőséget, hogy dolgozhasson az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságán keresztül, azt biztosítsuk számára elegendő ideig. Ugye ez a két terület az, ahol szerintem nagyon sok dolgot láthattunk az elmúlt években, de ezeknek az eredménye azért eléggé vegyes. Tehát nagyon sok bírálat érte az elmúlt években is a kormányzatot azzal kapcsolatban, hogy miközben tudás alapú társadalomról beszél, a közben kifejezetten látványosan csökken a felsőoktatásban résztvevőknek a száma, és egyértelműen a szakiskolás képzéseknek a dominanciáját próbálja meg erősíteni, illetve a korai iskola elhagyók aránya elkezdett emelkedni ebben az időszakban. Ezek biztosan nem szerencsés tendenciák, ezeken biztos érdemes valahogy fordítani. Az egészségügy problémáit azt most nem akarom elkezdeni ragozni, ezt mindenki láthatja, hogy sajnos ott nagyon komoly feszültségek vannak. Tehát ez az egyik ilyen irány. A másik irány pedig az, hogy ha azt nézzük meg, hogy hol vannak termelékenységi hiátusaink, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az elsősorban a hazai tulajdonú kis- és középvállalati szektorra jellemző. Az nagyon látványos, hogy ennek a kis- és középvállalati szektornak nem csak a Magyarországon működő multikhoz képest, hanem a régiós kis- és középvállalati szektorhoz képest is elmaradása van termelékenységben, hatékonyságban. Ezt mindenképpen el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy ezt hogyan tudjuk megváltoztatni, mert anélkül, hogy a hazai tulajdonú kis- és középvállalati szektor termelékenysége nem nő, annélkül nem lesz felzárkózás Magyarországon. Ez nagyon jól látszik, hogy minden felzárkózási iránynak természetesen az első számú lépése az mindenhol a világban, hogy valamilyen módon valahova a gazdaságba tőkét kell bevonni, a vállalati szektorba, az oktatásba, stb. Ez Dél-Koreától Írországig mindenhol jellemző volt. Az viszont, hogy előbb-utóbb meg kell erősödnie a nemzeti vállalkozásoknak, a hazai tulajdonú vállalkozásoknak, az mindenhol előfeltétel a nemzeti sikerességnek. Ez egyelőre nálunk szemlátomást elmarad a régiós tendenciáktól is, ezen mindenképpen szintén fontos lesz változtatni.
György László?
Nagyon jó. Valóban ez az egyik fontos kérdés a 2018 utáni gazdaságpolitikának, hogy tudunk-e nemzeti bajnokokat, vagy hazai tulajdonú globális piacokon is életképes márkákat létrehozni. Ugyanis azt látjuk, és ebben nagyon örülök, hogy egyetértünk Istvánnal, mert nem látszott ilyen konszenzus 2010 környékén a gazdaságpolitikában, Azt látjuk, hogy a 90-es évek gazdaságszerkezeti átalakulása Magyarországot jobban sújtotta, mint a térségbeli vetélytársainkat. Mi sokkal inkább összeszerelő üzemmé váltunk. A már korábban említett hazai tulajdonú vállalatok export részesedése statisztika erre nagyon szépen rávilágít. Van egy nagyon érdekes görbe, amit a menedzsment tudományokban mosolygörbének neveznek, és azt mutatja meg, hogy a termék életciklusában hol keletkezik magasabb hozzáadott érték. A legmagasabb a kutatásfejlesztésben, utána a márkaépítésben, a brandingben, a legalacsonyabb az összeszerelésben, a termelésben, magasabb keletkezik a disztribúcióban, az értékesítésben, és a legmagasabb az értékesítés utáni szolgáltatásokban. És akkor van egy vállalkozásnak a mosolygörbén magas hozzáadott értéket jelentő munkahelye, vagy munkahelyei akkor vannak egy vállalkozásnak, hogyha van közvetlen hozzáférése a piacokhoz. Ezeket a közvetlen hozzáférési pontokat a magyar gazdaságpolitika kényszerből, vagy valamilyen stratégiai megfontolásból, abban reménykedve, hogy majd a külföldiek bejönnek és hozzák a know-how-t, menedzsment tudás, technológiát és a piacokat, elengedte. Hát amikor arról
és
beszélünk,
hogy változott, bocsássunk meg.
Amikor arról beszélünk, hogy hát ez nagyon nehéz, úgy kell gyorsan haladni, hogy hosszúkat kell lépni és szaporázni, de abban a pillanatban, amikor mondjuk azt nézzük, hogy Lengyelországban van 100 olyan közepes méretű vagy nagyvállalat, amiből Magyarországon maradt 3 hazai tulajdonban, a MOL, Richter, OTP, vagy vannak a cseheknek is olyan közepes méretű vállalkozásaik, amelyek legalább regionálisan versenyképesek, nekünk ilyeneket kell építeni gyakorlatilag a semmiből, a nullából, és ez egy sokkal nehezebb feladat, mint lett volna a 90-es években, amikor ezeket meg kellett volna erősíteni, még valamilyen korlátozott, de mégis valamilyen létező hozzáféréssel a piacokhoz. Az változott, hogy ebben a fejlesztési periódusban, a 2014-2020-as programozási ciklusban a gazdaságpolitika úgy döntött, lehet ezt vitatni, de pontosan ebből a felismerésből kiindulva, hogy az Európai Uniós kohéziós források 60%-át azt a KKV-kra költi. Ha megnézzük a KPMG-nek a tanulmányát, ami a 2007-2013-as költésekre vonatkozik, akkor az látszik, hogy Magyarországon volt a nagyvállalati támogatásokon belül a legnagyobb az aránya a külföldi többségi tulajdonú vállalatoknak jutatott támogatásoknak. Azért, mert olyan gazdaságszerkezetünk volt, amire nem lehetett másképpen ráengedni ezeket a forrásokat. És a másik, amiről István beszélt, ez a humán erőforrás kérdése. Ha van egy percem még, vagy másfél, akkor nagyon röviden elmondanám azt, amit a McKinsey 2007-ben megállapított, hogy mitől jó egy oktatási rendszer. 3 pontban összefoglalta, gyakorlatilag a 2 első a legfontosabb. Milyen a pedagógusok minősége, milyen az ő módszertani felkészültségük, tehát milyen a pedagógus képzés, a tanárképzés egy országban, és hogy családi háttértől függetlenül mennyire tud egyenlő esélyeket teremteni az oktatási rendszer. Ha azt nézzük, hogy milyen a pedagógus képzés, vagy a pedagógusok minősége, akkor azt látjuk, hogy 2010-ig eléggé kontraszelektáltan alakult a tanárkiválasztás Magyarországon. Varga Júlia oktatáskutató bemutatta egy 2007-es tanulmányában. 3-szoros kontraszelekció alakult ki a pedagógus képzésben, a részleteiben nem mennék bele. 2010-ben 10 000 jelentkeztek pedagógus képzésre Magyarországon, és 10 000 föl is vettek belőle. Most 16 000 jelentkeznek, abból lehet kiválasztani 10 000. Rész cél, ha úgy tetszik, rész stratégiai cél, hogy a pedagógus képzésre első helyen jelentkezők száma fölmenjen 25 000 fölé, és akkor már lehet minőségből válogatni. Finnországban 5-szörös túljelentkezés van, a tanítóképzésre 10-szeres túljelentkezés van, Szingapúrban a sima tanárképzésre 5-szörös túljelentkezés van Szingapúrban.
Jó, Magyarországon... annyi arányok és a megélhetési lehetőségek?
2010-ben...
Finnország, Szingapúr, Magyarország összehasonlításban?
Ezt azzal mérik az OECD-ben, hogy a diplomás átlagbérhez hogyan viszonyul a pedagógus átlagbér. Ez 2010-ben 50% volt, a pedagógus béremeléseknek köszönhetően 69%-ra emelkedett ez az arány. Az OECD átlag 85, és mivel nem indexálták hozzá a minimálbérhez vagy a diplomás átlagbérhez, ezért, és volt egy robbanás 2016-17-ben 65-66%-ra csökkent, úgyhogy mi azt javasoljuk a kormányzatnak, hogy indexálja a pedagógus béreket, hogy tartósan látszódjon az, hogy megéri pedagógus pályára menni, és emeljék a pedagógus átlagbért 80-85%, a diplomás átlagbért 80-85%-ának közelébe. Ez az egyik. A pénz nélkül nem fog menni. A másik, hogy vannak olyan nemzetközi technikák, Amerikában Teach for America, aki elvégzi az egyetemet bármilyen szakon, jelentkezhet rövid nyári átképzéssel, elviszik egy olyan körzetbe, osztályfőnöknek, egy hátrányosan helyzetű körzetbe, és ott besegít a tanításba egy-két évig, bármilyen diplomát szerzett. És akkor a jelentkezés ezekre a programokra, hogy csak a 15%-át veszik fel a jelentkezőknek. Ennek mintájára meg lehet csinálni a Teach for Hungary-t. Angliában ugyanilyen program működik, a hátrányos helyzetűek mentorálására vesznek föl a munkaerőpiacról olyanokat, akik 30-as éveikben jönnek arra rá, hogy ők hát már pedig mégiscsak tanítani szeretnének, mert van ilyen vénájuk. Tehát a minőséget hosszú távon a pedagógus bérek tartós magas szinten tartásával lehet biztosítani, de ez kevés, mert ennek a hatása, tehát az, hogy 10.000 főről 16.000 főre növekedett a pedagógus képzésbe jelentkezők száma az elmúlt 8 évben, ez majd 5-8-10 év múlva érezteti hatását, amikor a most végző pedagógusok bekerülnek az oktatási rendszerbe. Ha most akarunk minőséget belevinni, akkor Teach for America mintájára Teach for Hungary, biztosítani kell azon friss diplomásoknak a lehetőséget arra, hogy akkor vállalkozzanak, szálljanak be egy-két évig, legyenek részesei annak, hogy Magyarország egy tanuló és tanító társadalommá válik. Ez is pont így szó szerint szerepel a könyvemben, ami 2017. októberében jelent meg.
Van még egy fontos része, vagy eszköze, vagy szereplője a magyar gazdasági növekedésnek, erről még néhány percet mindenképpen beszéljünk, ez az EU forrásoknak a jelenléte, jelentősége. Mit gondolnak, ez a következő 4 éves ciklusban mennyire lesz meghatározó, mennyire tud meghatározó lenni? Madár István, röviden.
Én, ahogy már említettem, a következő 4 éves ciklus első felében még mindenféleképpen meghatározó. Ugyan azért nehéz ezt mindig átlátni, mert a ciklusoknak a hivatalos ideje, az átfutási idő, a tényleges kifizetés, a pénz hasznosulása az mind-mind eltérő időszakban történik, de ennek a leegyszerűsítve az a lényege, hogy az idén és jövőre még mindenképpen nagyon jelentős pénzek áramlanak be, és használódnak fel Magyarországon a vállalati szektor vagy az államháztartás részéről, és ez pörgetni fogja a gazdaságot. Az azután következő években viszont elfogy ez a pénz, hogy a ciklus logikájának megfelelően 2022-től tud majd újra jönni érdemi mennyiségű forrás Magyarországra a most formálódó új 7 éves költségvetési uniós ciklus logikájának megfelelően, és ezért lesz néhány olyan év, 2-3 év, amikor érezhetően egyre kevesebb és kevesebb uniós forrás fog Magyarországra beérkezni, legalábbis elköltődni. Ugye ez azt jelenti, hogy valószínűleg ebben az időben nagyon fontos lesz az, hogy a hitelezés és az egyéb típusú tőkebevonási módszerek azok meglegyenek, hogy a beruházásban ne lássunk egy hasonló mértékű óriási cikcakot, mint amit láttunk 2016-17-ben. Ezzel párhuzamosan az is igaz, hogy ezeknek a pénzeknek a jelentős részét jelen pillanatban a magyar költségvetés a jó helyzetének hála meg tudta finanszírozni, és ez Brüsszelből még nem érkezett meg Magyarországra. Ez általában is a logikája egyébként az uniós forrás leírásnak, de Magyarországon ez az előfinanszírozási mérték, ez óriásivá vált. Éppen ezért a következő években majd jön egy csomó olyan pénz Brüsszelből, amit hivatalosan statisztika szerint már elköltöttünk a megelőző időszakban előfinanszírozás formájában, de likviditásként itt lesz a magyar gazdaságban. Érdekes kérdés ez az is, hogy ezzel mit fogunk kezdeni. Valószínűleg egy részét nem tudjuk nyilván elkölteni, mert akkor az a költségvetési hiányunkat növelni, az eredményszemületi költségvetési hiányunkat, de például adósságtörlesztésre vagy államadósság csökkentésre például lehet fordítani, ami szintén egy üdvözlendő cél lehet.
György László?
Nem tudom, hogy elkerülhető a cikcak, lehet talán mérsékelni. Ugye a 2016-ban azt láttuk, hogy kivárnak a piaci szereplők, nem akarnak hitelt sem fölvenni, hiszen tudják, hogy jön a következő programozási periódus, és jönnek az újabb pénzek. Tehát elkerülhetetlen olyankor, hogy a beruházási ráta visszaessen, valamelyest lehet mérsékelni, amivel pedig kompenzálni lehet az akkori növekedés kiesést, amikor éppen gap lesz, vagy éppen nem lesznek uniós források. Azt, hát egyrészt reménykedhetünk abban, hogy a mostani források azok olyan kapacitásokat hoznak létre, amelyek termőre fordulnak. Tehát amíg a beruházások húzzák a gazdaságot, az jó, ha pedig visszaesik a beruházási ráta, akkor reménykedhetünk abban, hogy az export fogja húzni, vagy éppen a belső fogyasztás fogja húzni a magyar gazdaságot. És hát persze dolgozunk azon, hogy mi lehet akkor, hogyha az Európai Uniós források elfogynak, vagy kisebb arányban érkeznek Magyarországra, akkor milyen egyéb eszközök állnak rendelkezésre a KKV-k fejlesztésére, akár a tőzsdén, akár más forrásbevonási konstrukciókon keresztül.
György László, a Százalék vezető közgazdásza és Madár István a Portfólió vezető elemzője voltak az Aréna ma esti vendégeim. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük.
Hallgatóink, ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.